Ne aggodalmaskodjál, nézd Istenedre fel, ül fel, ruház és táplál, rád gondot ül is el, dicső kínál, ég és a föld ura, szívem tiéd, légy annak is ura.
Köszönjük szépen, és akkor Attilája szó.
Ha megengeditek, akkor levenném a zakómat, mert belemelegszünk itt az együtt dolgozásba. Úgyhogy ha neked is, hogyha meleged van a nyakkendődbe, a zakódba, ezt a kettőt nyugodtan leveheted. Érdekes dolog történt most, hogy a Lajos javasolta, hogy énekeljük ezt az éneket el, hogy ne aggodalmaskodj. Ugyanis ő nem tudja, hogy mi a következő fólia, de Szentlélek is dolgozik közöttünk, baptisták között is. Néha egy kicsit félünk tőlük, az ugye a pünkösdista testvérek kikölcsönözték egy időre. És a második fél időben arról szeretnénk beszélni, hogy mik a mi útvesztőink. Na most, hogyha valaki eltéved egy városban, és biztos voltál egy olyan városban, ahol még nem volt egy ilyen navigációs, ilyen elektronikus műtyürke az autódba, és tévelyektél. Voltál már így? Ki járt így, hogy eltévedt valahol? Jó, tehát a maradék az megtalálta az útját. Igen, a GPS. Modern magyar GPS-szel. És tévelyektünk össze-vissza. Na most a tévelygésnek van egy óriási előnye, hogy a helyismeretet növeli. Tehát, hogyha nem tévedtél volna el, akkor még az életbe be nem tévedtél volna abba az utcába. Csak viszont a másik probléma az útvesztéssel, hogy nem érünk oda, ahova el szeretnénk élni. Tehát az összes, a tévedés összes előnye mellett az egyetlen hátránya, hogy nem érünk célba. És az első útvesztőnk az apostolok cselekedetei 5-1-től a 11-ig van, Anániás és Szafirának az esete. Nem kell felolvasnunk, aki még nem olvasta, el tudja olvasni. Meg vagyok például győződve, hogy mindenki elolvasta háromszor oda-vissza. Mi történik? Anániás és Szafira Jeruzsálemba elmennek a telekkönyvi hivatalba, eladják a telküket, jó pénzért, akkoriban is üzleteltünk, ugyanígy ment, mint ma testvérek. Csak hát ők beleestek abba a csapdába, hogy megalakult az első gyülekezet. Ott van, ha jól emlékszem, Péter apostol, hogyha nem jót mondok, akkor korrigáljatok. Meg ezzel tudom azt tesztelni, hogy éppen ki az, aki most ébred fel. Elmegy a telekönyvi hivatalba, megvan a pénz, elmennek az apostolokhoz, és leteszi az összes pénzt, ugye? Nem. Egyrészt megtart magának. Hát szerintem ő is egy jó baptista református evangélikus hívő volt, mert az egyrészt az úré, másik rész meg a milyenké. Hát előtte mondta Jézus Urunk, hogy akkor fölmutatja a pénzérmét, hogy az egyik része a császáré, másik része Istené. Na most valószínű, hogy Anániás meg a Zafira beszélgettek otthon, fogták ezt a pénzérmét, és akkor így nézték oldalról. Tudjátok, hogy kell oldalról nézni egy pénzérmét? Keresünk valami kemény valutát itt a zsebünkbe. Az nem az euró, ez magyar forint, ez kemény valuta. Némelyek nevetnek, de vigyázat. Az euró nem biztos, hogy kemény valuta. Tehát azt mondta Krisztus Urunk, ez a 200, ez Istené, ez meg nem tudom, mi van itt a hátoldalán, igen, ez valami rejtélyes kép, ez a Lánchídnak néz ki, ez pedig a császáré. Most Anániás meg Zafira azt mondta, hogy ha ez Krisztusé, ez a császáré, hát akkor legalább ez az éle az enyémé, ne? Hát azért mi zsidó világban élünk ott, tehát az ők is tudták, hogy hogy működik az üzlet. Most ezt a részét azt mondták, hogy eltesszük a zsebünkbe, el van intézve a dolog. Ha csak nem éppen Péter apostollal találkoztak volna, és sokkal jobb volt, mint az akkori adóhivatal, mindenféle formanyomtatvány nélkül, a dolog el volt intézve, befejezték a földi karrierjüket. Mi történt? Anániás és Szafira beleestek abba a pénzügyi csapdába, hogyha ezt a pénzt én most odaadom Péter apostolnak, gondolták magukba, hát ez marha jó. De akkor Péternek nyomja a zsebét, nem az enyémét. Beleestek abba a csapdába, nem bíztak meg Istenben, hogy ezután is fog menni az élet tovább. Etették a lóvét. Ezt így mondják. Nem? Lenyúltak. Milyen kifejezés van ma Magyarországon még az ilyenre? Na, kicsikét erőltessünk meg magunkat. Testvérek, úgy, mint otthon. Hm? Sikasztott? Zsebezett? Zsebretett? Persze, síboltak. Van erre kifejezés. Magyar nyelv az gyönyörű, testvérek. Ha pénz eltevéséről van szó, ez gyönyörű. És megállapít, van egy megállapítás, amit itt szeretnék egy tézist közölni. A pénz szeretete anyagi helyzettől független. Voltam olyan baptista, magyar baptista gyülekezetben, ez jó itt a református testvérek, de nem róluk van szó, úgyhogy most örülnek, ahol a parkolóhelyen úgy sorakoztak az autók, ahogy nekem a garázs előtt nem. Na, úgy értem, hogy azok a márkák, tudjátok, amelyiket a baptista lelkészek soha nem vehetnek maguknak, a Mercedes, BMW, Audi. Ne? Kitagadják a hitből. És utána meghallgattam az Isten tisztelet után, milyen nehéz a gazdasági helyzet Magyarországon, mert a minimál bérből élünk. Na most az az igazság, hogy az első 4 osztályban biztos, hogy ott voltam, mert osztani, szorozni, meg összeadni még tudok. A többit elfelejtettük. És úgy gondolkoztam rajta, hogy ha valaki minimál bérből ér, akkor ez egy Matuzsálem gyülekezet, mert nem ettek, nem ittak, félretették a pénzüket, és vettek maguknak egy Audit, meg egy Mercedes. És úgy elgondolkoztam magamban, hogy ott ül a testvér, így lobogtatja az autókulcsát a kezébe, és panaszkodik a minimál bérről. És úgy gondoltam magamban, hogy elnézést, ez hülyének néz engem. Hülyének néz. Mint hogyha nem tudnék számolni, hogy a minimál bérből még a gumiát se tudja kicserélni, a téli gumiát. Ne? Nem újra futózottat, hanem újat veszünk rá. Ne? És akkor bemegy a garázsba, megsimogatja, lepolírozza. Az asszonynak persze nem adja oda, mert nehogy veszélyes kezekbe kerüljön. És akkor elmondjuk azt, hogy a minimál bérből érünk. Ne értsük félre, egy pillanatig nem akarok ezen viccelni, mert Magyarország visszakerült a háború idő előtti korszakba, a 3 millió koldus országába. Én 4 évig Németországban, amíg főiskolára jártam, mi szociális segélyből éltünk, és az ottani helyzethez képest úgy éltünk, hogy a hónap végére mindig elfogyott a pénzünk. Ugyanúgy, mint nálad. Elfogyott. Nagyon kevés volt. És ebben a helyzetben egyszer azt mondtuk, hogy szüleink megtanítottak velünk egy nagyon fontos igazságot, feleségemmel is, meg velem is, hogy először keressétek Isten országát, és úgy, pontosan. Többi megadatik. És kellett a gyerekünknek, akkor 1 volt még, 2 még született utána, és kellett neki egy pár cipőtél volt. És hát az összes, a gyerekeknek az összes ruháját elmentünk az evangélikus templomba, volt ilyen ruhabazár, és akkor filéreként meg lehetett venni. Hát most ennek a 2 évesnek tök mindegy, hogy új a cipő vagy használd. Látom, amikor fölöltöztetik a kisgyerekeket úgy, hogy ilyen Armani, meg ilyen Boss pulóverek, és akkor ránéz a szülő, és azt mondja, hogy ne? És akkor a gyerek így hosszába belefekszik a sárba. Akkor mindenki más, aki látja, azt mondja, hogy És akkor elmentünk, vettünk neki egy új cipőt, mert gondoltuk, hogy most hát azért veszünk egyszer egy pár új cipőt. Ne? Az a szülőnek is valahol jót tesz, tudok venni egy pár új cipőt. Viszont megspóroltuk abban a hónapban a 10-et. Rábeszéltem Istent, megegyeztem vele. Ez egy kicsit majdnem úgy ilyen, mint a Jeruzsálemben, egy kicsit ilyen zsidó viselkedés volt, hogy hát megegyezünk, Urunk, ne? Rábeszéltem Istent, hogy hát te tudod, hogy a gyereknek kell cipő, hát nem látod? Mint hogyha Isten vak lenne. Csak úgy közöltem vele, hát nem látod, kell egy új cipő. És a 10-et átváltoztattuk egy cipőbe. Nagyon egyszerű, elmész a boltba, megveszed, így lesz a 10-ből cipő. A hónap végén viszont történt egy nagyon érdekes dolog. Akinek kevés pénze van, az nem szereti, hogyha mínuszba lemegy a bankkontója, nem tudja, hogy hogy tölti vissza. Ez egy alapigazság. És az a pénz Pont a hónap végén annyival átmentünk mínuszba. Na most éjszaka megint kezdődött Istennel a beszélgetés, csak nem én mondtam el Istennek az összes bölcsességet, amit ő ugye nem tud, mert fel kell világosítanom, hanem ő szólt, hogy Attila, te megvontad a bizalmat tőlem, hogy a gyerekednek lesz cipője. És akkor azon az éjszakán megesküdtem, soha többet ilyet nem csinálok, hanem a hónap elején, ami az Úré, azt visszaadom neki. Kedves testvér, amikor te adakozol, akkor te nem egy szívességet teszel Istennek. Akkor te nem egy olyan nagyvonalúan jön a perse, és akkor penk. Láttad, Uram, milyen szép volt? Adakoztam. Oh. Nem. Isten ad neked egészséget, értelmet és munkahelyed. Ugyanis senki közülünk, én sem, azért nincs bejövőm és pénzem, mert egy olyan csodálatos mérnök. Na hát ezt felejtsük el nagy évbe. Hanem egyszerűen azért, mert Isten kegyelméből élünk. És aki megvonja Istentől az adakozást, az megvonja önmagától azt a megtapasztalást, a Malakiás 3.10.11-ben van megírva, hogy hozzátok be a tizedet teljes mértékben az én házamba, most az olyan szabad fordítás utánam, és utána mi fog történni, és lássátok meg, hogy áldást fog, ne? És akkor jön egy mezőgazdasági példa, hogy megállítom a kukacokat, hogy ne egyék meg a termésedet. És meg vagyok rá győződve, hogy minden jobban leáll a kereszténység Európában, mert testvérek, azt felejtsük el, hogy mi vagyunk a kereszténységnek az éllovasa. Mi nem azok vagyunk. Ami ma a keresztény világban történik, az Ázsiában történik meg. Menjetek el egyszer Kínába, keresztények közé. Menjetek el egy olyan bibliaiskolába, amikor a bibliaiskolában a földön alszanak, nem matracon, hanem csak ami ilyen bambusz valami le van terítve, és amikor vége ennek a gyors talpaló bibliaiskolának, akkor úgy búcsúznak el egymástól a diákok sírva, egymást átölelve, hogy tudják, hogy soha nem fogják egymást újra látni, mert mártír halált fognak szenvedni. Na hát gratulálok akkor a teológiai képzéshez Európában. Hogyha neked felkínálják azt, hogy mártír halált haz, hogyha jelentkezel a református teológiára, valószínűleg azt fogod mondani, meg a baptistára, meg a metodistára, hogy kedves testvér, magának elmentek otthonról. Lehet testvérek, ez egy tézis, és ebbe provokálok. Mert ez élet-halál kérdése. Lehet, hogy nekünk mentek el otthonról. Lehet, hogy mi hagytuk el azt, amit talán a mi nagyszüleink ismertek. Lehet, hogy mi hagytuk el a képzésben azt, amit a mi nagyszüleink tanultak, akik esetleg lelkipásztorok voltak. Ma sokan nem merjük azt vállalni a munkahelyen sem, hogy keresztények vagyunk. Hát azért mit gondolnak rólunk? Kis naív keresztény, ne? Nem merjük vállalni. Németországban ugyanez a valóság. És hogyha azt hiszük, hogy Magyarországon jobb, meg Erdélyben, akkor nagyon tévedünk. Lehet, hogy Ukrajnában más, de már Oroszországban ott sem. Ez egy nagyon fontos kérdés, kibe van bizalmunk, amikor adakozunk? Tudok olyan gyülekezetről, ahol nem adakoznak, mert azt mondják, nincsen cél, a pénz ne romoljon a gyülekezeti kasszába, inkább romoljon az én zsebembe, és majd Uram, amikor szükség lesz, akkor én adok. És amikor ott a szükség, akkor mit csinálsz? Akkor nem adunk. És talán csodálkozunk azon, hogy az életünk nem megy az egyről a kettőre. És vigyázat, ez nem egy jóléti evangélium, amit némelyek megpróbálnak ebbe beleinterpretálni, erről szó sincs. A jóléti evangélium, hogy keresztény leszel és sikerül az életed, ez nem igaz. Ez nem igaz, mert aki a mi családunknak az életét ismeri, akik némelyek itt ülnek, azok pontosan tudják, hogy én megismertem ennek a hátoldalát. Amikor tőlünk mindent elvettek 1975-ben, mindenünket, az egzisztenciánkat, édesapám egészségét, utána 12 évig nekem édesapámat kellett ápolni, itt vannak ilyenek, akik ezt pontosan tudják igazolni. Nekünk 3 évig nem volt bejövőnk. Mert azt mondták, hogy egy kapitalistának édesapám maszek volt, nem fizetünk nyugdíjat. Na most hogy fogunk egy ilyen szituációban megélni, amikor azt mondod, hogy nincsen bejövőd, és mégis a tized kérdése fölmerül. Testvérek, akinek kevés van, annak is a tizedet ajánlom, ez nem törvény. Ez egy jó bibliai szabály. A mi gyülekezetünkben pont erről megy a nagy diszkuszió, hogy a gyülekezet vezetősége, hogy kiadjunk a gyülekezetnek egy olyan teológiai iránymutatást, amit mi helyesnek tartunk. És megállapodtunk abban gyülekezetivének, hogy a tized az egy jó, egészséges tanítás, és annak a nagy részét, legalább a kétharmadát ajánljuk, hogy a saját gyülekezetedbe adakoz. Azon felül úgyis még vannak misszionáriusok, akiket támogatsz. És szeretnék egy mondatot elmondani, amit a Barbaris Lajos bácsitól, a Péter apukájától tanultam, atya jó barátom volt, egyszer azt mondta, Attila, én soha nem láttam olyan hívő embert éhezni, aki a tizedet visszaadta az Úrnak. Soha nem láttam éhezni. Az ő élete is ezt mutatta, az én szüleim élete is ezt mutatta. És ha neked éppen nagyon rossz az anyagi helyzeted, és most itt ülsz, és nem tudod, hogy mi lesz a munkahelyedem. Nekem a gazdasági válságban 3 havonta azt mondták, hogy elviszik Kínába a munkahelyemet, Franciaországba, meg föllövik a Holdra. Nyilván a 3. fenyegetés után azt mondtam, hogy hát most már be kéne váltani, és azt mondtam, hogy Uram, nem vagyok hajlandó hasfájással aludni, ezt intézte. És Jóisten úgy intézte, hogy megvan még a munkahelyem. De nem tudjuk, hogy holnap meg lesz. De hogyha megtesszük ezt a lépést az adakozásban, ugyanis amikor te a tizedet visszaadod az Úrnak, nem ajándékozhatsz Istennek, visszaadod, akkor az életedből, a munkaidődből 10%-ot átadsz Istennek. Tehát 10% életidőt átadsz Istennek. Sokszor ennyit még a feleségeddel se töltesz, pedig milyen jó lenne. Tehát tudatosan 10% életidőt nem magadért dolgozol, hanem Istennek. És én meg vagyok győződve, hogy amivel Isten bennünket megajándékozott, annak egyedüli alapja az ő kegyelme. És ott mondtam, a gyermekeinket úgy neveltük, és egy nagyobb dologért imádkoztunk. Például lányunk nagyon jól zongorázik, és legyen egy jó zongora. Nagyon drága. És Isten elintézte valahogy, hogy lett olcsóban. És mondtuk neki, hogy Marianne, erre a zongorára láthatatlan betűkkel fel van írva, hogy Soli Deo Gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. És nekünk el kell hívő embereknek erre a látásra jutnunk, hogy először Isten országa és az ő pénzügyei a fontos, és azután jövök én. Ha ezt te nem így gyakorlod, addig ne panaszkodj. Ez ilyen egyszerű fölállás. Gyerekeinknek is megtanítottuk. Ha te emiatt panaszkodsz, mennyit adakodsz, fiam? És a diákok is, amikor elmennek dolgozni, akkor ők is beadják a tizedet abból a kevésből. És amikor elmegy az egyetemista dolgozni, akkor ő is beadja. Miért? Mert ezt elkezdjük a kicsin gyakorolni, és majd Isten egyre többet bíz ránk. És az a kérdés, hogy ki uralkodik ki felett? Te uralkodsz a pénz felett, vagy a pénz uralkodik fölötted? Ugyanis mi a gyülekezeteinkben nem szeretjük a gazdag embereket, csak a pénzüket. Mi nem szeretjük a gazdag embereket, az azt mondjuk, hogy fúj, az nem is hívő, de a pénzüket szeretjük. Én megéltem ennek a két oldalát, édesapám még egészséges volt, anyagilag nekünk jól ment, aztán utólag tudatosult bennem, hogy a gyülekezetben volt olyan, akinek ez problémát okozott az én személyemben, hogy édesapám vállalkozó volt. Na most én nem tehettem róla, hogy én ebbe a családba születtem. Ezt nem választja ki senki, hogy mennyországba sorbálunk, húzunk egy cédulát, ezt nem akarom a következőt, ez a család jó lesz nekem. És volt, aki velem éreztette, hogy hát te azért egy kicsit snasz vagy, mert a szüleid miatt. Azt amikor ezt elszegényedtünk, akkor nem tudom, hogy mit mondott, akkor ment az élet tovább. De szükségünk van azokra a gazdag vállalkozó emberekre is, akik gazdagon adakoznak. És ne legyünk irigyek a másikra, mert neki anyagilag jól megy, mert lehet, hogy ő sokkal többet adakozik, csak nem teszi ki, mint egy farizeus ide a kitüntetést, hogy az első baptista adakozó aranykereszt, meg a vaskeresztje hozzá, meg nem tudom, milyen keresztje hozzá. Hanem lehet, hogy titokba csinálja. Én ismerek olyan német üzleti vállalkozót, aki tönkrement Németországba, és az utolsó pénzét beletette több millió eurót egy olyan keresztény vezetők akadémiájára, ahol mint misszióban én is tanítok, aminélkül az nem létezhetne azért, hogy a gyülekezeti vezetés elinduljon. És mindenki azt mondta, hogy hát ő a gazdag gyáros. És elmondta Attila, nekem még a nyugdíjam is elúszott, amikor a vállalatom elúszott, és 1800 embert kellett az utcára tenni, és az 1800-ból körülbelül 150 gyülekezeti tag, és körülbelül 40 éve egy padsorba ülünk. Milyen érzés felmondani valakinek, akivel egy padsorba ülsz? Együtt imádkozol, és meg kell tenned, mert nincs más lehetőség. És talán mindenki rád mutat, és azt mondja, mert te vagy a gazdag gyáros. Testvérek, meg kell tanulnunk azzal élni, hogy ha tudunk bánni a pénzünkkel, mert mi uralkodunk a pénz fölött, akkor neked lehet pénzed. De azzal szolgálunk. És ne légy irigy, ha neked nincs. Isten valami oknál fogva más kártyát osztott. Egy fontos tanács, a pénz miatt soha ne változtass állást. 7-8 évvel ezelőtt kaptam egy állásajánlatot egy osztrák cégtől. Az akkori, tehát még az német márkában volt, tehát az egy kemény valuta volt. És egy olyan összeget ajánlottak, hogy amikor megláttam a szerződési javaslatot, akkor így a terem megfordult így körülöttem. Hát a fizetésemnek legalább több mint a másfélszerese volt. De majdnem, hogy a duplája. És mondtam neki, hogy ne haragudj, nem tudok választatni. Hazamentünk, imádkoztunk feleségemmel, és akkor fölírtuk, azt mondtuk, hogy most ezt a pénzt, ez a pénz kérdését, ezt kivesszük a diszkuszióból, a megbeszélésből, és fölírjuk, hogy mi ennek az ára. És kijött egy olyan ár ezért a pénzért, amire a családi életünk ráment volna. Nagyon magas lett volna az ár, és azt mondtuk, hogy ezt nem. És testvérek, az nagyon-nagyon sok pénz lett volna. És nagyon nehéz volt azt mondani, hogy ezt nem, mert a három gyerekünknek a nevelése, hogy néha lássák apukájukat, az fontosabb volt, mint hogy elől az autó legyen Audi, Mercedes, BMW. Most nincs ilyen. De viszont a gyermekeink értelmes felnőtt emberekké neveltük. És ha csak a pénzre koncentrálsz az állásváltoztatáskor, akkor beleesel pont a mammonnak a csapdájába, aki valami más irányba elvisz. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember nem változtat állást. Én is elmentem az egyik nagy cégtől a másikhoz. Előtte imádkoztunk 2 évig. Istenem, adj valami utat, valami választást. És akkor jött be, és akkor tudtuk itt belül, a szívben, erre igent lehet mondani. Ez jó. Ugyanis nem minden ajtó az életednek a folyosóján, ami kinyílik, az a te ajtód. És itt szükségünk van a Szentlélek vezetésre, hogy megkülönböztessük, melyik ajtó az én ajtóm. És hogyha nem mersz adakozni, akkor a létfenntartás miatti félelem megvonja az Isten iránti bizalmunkat. A másik útvesztő, példabeszédekben olvassuk a 6.23-tól a 35-ig, mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől. Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempéláival. Érdekes, hogy abban az időben is már pontosan tudták, hogy hogy működik a dolog. Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik. Milyen érdekes, hogy a prostitúciót és a férjes asszony. Itt pénz, ott viszont az életed. Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája, vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen? Pedig így jár, aki bemegy embertársa feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti. Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jól lakják, mert éhezik. Tehát, hogyha valaki azért lop, mert éhezik, valami kegyelmet még gyakorlunk is. Mégis 7 annyit kell fizetnie, hogyha rajta kapják, háza egész vagyonába is kerülhet. De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen önmagát rontja meg, aki ilyet csinál. Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen. Mert a féltékenység haragja robbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján. Ha baptista, ha református, ha evangélikus. Mert a féltékenység haragja lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján. Nem fogad el semmiféle váltságot, nem enged bármennyi ajándékot is adnak neki. Érdekes, hogy itt leírja példabeszédek Salamon bölcsességei, mivel jár? Az életével játszik, aki betör a másik házasságába. Nagyon érdekes dolog, hogy akinek hatalma van, az erotikusan vonzó a nők számára. Amerikában egyszer megkérdeztek nőket, kitattak előjük egy átlagos férfi arcképet, tehát kb. Egy ilyet, mint az enyémért. Nem szép, nem olyan ronda, átlagos. És megkérdezték, hogy lefeküdne ezzel a férfivel. A nőknek a 90%-a azt mondta, hogy nem. Na gondoltam, az életük gondolta magába jó hír. És azt mondták, mi van, hogyha ez a férfi, ez az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke? 70% a megkérdezetteknek, reméljük nem sok baptista, meg református volt köztük, azt mondta, hogyha Mr. President, akkor igen. Ez nagyon érdekes, hogy a hatalom a biztonságot sugároz ki, megfogja a nők szívét. Azt mondják, hogyha a férfi, hogyha nem olyan ronda, mint az ördög, akkor van egy lehetőség, hogy a nőknél elérjen valamit. Nagyon érdekes, mert aki elől áll, aki egy nagy gyülekezetnek a vezetője. Jártam egyszer Detroitben egy gyülekezetben, egy nagy angol gyülekezetben, és jött a pásztor, sportos, jól fésült, minden, nagyon jó ige hirdetés volt. És valahogy egész idő alatt az volt bennem, hogy de jó világ, ez az ember, ez életveszélyesen él. Ahogy ő prédikál, ahogy ő beszél, ő tökéletesen megtalálta a nőknek a nyelvét. Tökéletesen. Biztos, hogy a testvér nem él házasságtörésbe. De a veszélynek tudatába kell lennie, hogyha utána van egy lelki gondozás egy testvérnővel, nem át, hogyha egy asztal van közöttünk. Nem kell rögtön a kezét fogni és simogatni a fejét. Miért? Mert legtöbben, akik extrovertáltak, ebben buknak el. És sajnos testvérek, ez gyülekezetekben is ugyanúgy megtörténik. A paráznaságra a hajlamosság okai, egy hiányzó vagy rossz apakép, sajnos a rossz apakép tönkreteszi elsősorban leányaink életét, egy rossz apakép leányainkat elviszi arra a hiányzó szeretet, hogy az első férfinak a karjaiba ugorjon, és egy rossz apakép, vagy egy elvesztett apa pedig fiúkat az önkielégítés rabságába lök bele. Nagyon fontos, hogy mint hívő férfiak, milyen apaképet adunk gyermekeinknek, fiainknak. És beszéltem olyan lelkésszel, aki sírva azt mesélte, hogy ostorral verte az apja. És a mai napig az önkielégítés rabságában van. És javasoltuk, hogy akkor menj el a temetőbe, állj meg a sírja előtt, de nem azért, hogy rávizeljé, mert ilyen gondolatok is vannak benne, hogyha őszinték vagyunk a szívünkben, még sokkal rosszabb gondolatok is vannak, hanem állj meg a sírja előtt, és bocsáss meg neki. Állj meg a sírja előtt, és postmortum, halála után, bocsáss meg édesapádnak. És lehet, hogy van köztünk is olyas valakinek, akinek egy borzalmas apaképe van, és lehet, hogy ki kell menni a temetőbe, ez nehéz, és el kell rendezni. Nekem egy nagyon jó apaképen van, nekem ezt nem kell megtennem, hála Istennek. De sokan vannak, akinek ezt meg kell tenni, mert 70-80 éves korában is annak az apaképnek a rabságában él. Egy brutális, kemény apa, mert ugye kemények vagyunk. Ez a legnagyobb marhasság, amit egy gyereknevelésbe valaha is hirdettek. Érdemes ezen elgondolkozni. És az 1 Korintus 6.18 pedig azt mondja, hogy vétkezünk testünk a Szentlélek temploma ellen. Ugyanis az 1 Korintusban itt leírja a Biblia 6.18-ban, hogy minden más bűn a testen kívüli, viszont a paráznaság testen belül, a testünk ellen vétkezünk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mit tanítunk fiataljainknak egy teljesen szexualizált világban, ahol nem tud úgy elmenni az autót megtankolni, hogy nem menjen el 3-4 pornóújság, vagy legalább a Playboy mellett, ahol olyan nőket lát, amit a felesége soha nem lesz ilyen méretekkel, mert ugye a sok szilikon, az valahol mérgező is. És utána keletkeznek a vágyak, és úgy kezdi a házasságát sok fiatal, hogy már 2-3 ágyon keresztül ment. És akkor ott áll az oltár előtt, meghallgatjuk az áldást, ugye, és mint egy átok húzódik a generációkon végig a házasság előtti szexuális élet. És a mi generációnk ebből szinte semmi tanítást nem kapott. Hallgatunk róla. Ne? Hallgatunk. És olyan jó volt a fiaimmal erről beszélgetni, hogy miért van becsukva a hálószoba ajtaja? Hogy ott nem rontunk be reggel. Mert az privát. És hogy miért? És akkor mondták akkor olyan 12-13 évesen a takaró alatt, hogy jaj, de jó, hogy elmondtad nekünk, hogy, hogy apuval mindenről lehet beszélgetni. Na? Ez is egy átok, ami a férfi világon húzódik generációkról generációkra. És nem mondjuk azt, hogy a régi szép idők jók voltak, mert akkor az én generációmnak a fele nem maradt volna el a hitből. Az én generációmnak a fele elmaradt a hitből. Mutka az újpesti gyülekezetnek adtak egy Lajosék egy emlékkönyvet, és rajta volt 1962-től az összes vasárnapi iskolai gyerekeknek a névsora. Hát kedves testvéreim, ha valaki tud szaporodni, akkor az újpesti gyülekezet az tudott abban az időben. 1963-ban azt hiszem 9 gyerek született, 64-ben valami 10 vagy 11, Melát Attila, stb. Hát ez egy hadsereg volt. És ha megkérdezik, hogy hol van ez a hadsereg, hát, elmaradtak. És testvérek, hogyha mi ahhoz ragaszkodunk, ami régen sem működött, akkor gyülekezetünk és egyházaink jövője sem fog működni. Mert nem működik, ha őszinték vagyunk. És ez nem az, hogy én megmondom nektek, hogy nem működik, hanem én megmondom önmagamnak, itt van egy nagy tükör, Attila, ez így nem működik, és ez így nem mehet tovább, testvérek. És ebbe beletartozik egy értelmes szexuális nevelés. Olvassátok el az Énekek énekét, hogy milyen tisztán beszéltek abban az időkben, hogy hogy működik. Ne? Jeruzsálem leányai, ne ébresszük fel a szerelmet túl korán. Milyen fontos őket is tanítani. Mert viszont nagyon-nagyon nagy kárt okoz, amikor megszületik a baba házasságunk kívül. És ki fizeti ki a számlát? Azt már hallottuk. A leggyengébb. Majd a gyerek, akinek nincs apja, vagy nincsen anyja. Egy nagyon érdekes útvesztő még felmerül keresztény gyülekezetekben. Nem tudom, hogy ismeritek-e a János harmadik könyve 9-től a 12-ig Diotrefész esetét. Itt János apostol ír a gyülekezetnek, hogy hogy mennek a dolgok, és azt mondja, hogy ott van köztetek az a Diotrefész, aki nem hallgat rám, és ráadásul úgy viselkedik, hogy a többieket kilöki a gyülekezetből. Megvan írva? Biztos, hogy megvan írva. Én is később fedeztem fel, hogy ez tényleg megvan írva. Ez a Diotrefész, ez egy olyan fickó volt, aki hatalommal visszaélt. És hát azt mondta, hogy ha te nem azt csinálj, amit én akarok, akkor puff, mész ki a gyülekezetből. Hát persze ma ilyen nem történik meg, legalábbis nem mindenhol. Na, érdekes dolgok történnek, mert amikor az uralkodó ember a munkahelyen vagy a gyülekezetben felmerül. Olyan szelektív lesz neki az érzéke. Hát testvérek, erről mi soha nem beszéltünk. Hát hogy lehet ilyet szóba hozni? Figyelemelvonás, témaváltás. Ne beszéljünk erről, sokkal fontosabb lelki dolgokról kell szólnunk. Hát ezért nem én vagyok a felelős, ezért ti vagytok a felelősek. Ezt ti döntöttétek el, mint gyülekezet. Én, mint lelkész, mint presbiter. Hát én ezt soha nem akartam. És annak jönnek a nyílt megfélemlítés, vagy rejtett. Van egy olyan gyülekezet, ahol ismerem, be akartak költözni a város széléről, a város közepébe a rendszerváltás után. És valaki javasolta a gyülekezeti órán, most kell elmenni testvérek a tanácsházára, most megvan a lehetőség, tegyük meg. És jött az uralkodó ember a háttérből, szól a testvérnek a gyülekezeti, az Isten tisztelet után, négy szem közt, mert erre nincsen tanú. Pontosan van egy tanú, Isten, de nincs tanú. Azt mondta, ha te ezt még egyszer javasolod, akkor én itt maradok. Azt mondja, hogy én itt maradok. Ha én lettem volna az a testvér, akkor azt mondom neki, tudod mi testvér? Most. Te most itt maradsz, mi megyünk, téged ide bebetonozunk térdig, nem kell mozdulni, ott lehet állni egész idő alatt. Ő mit akart? Nem az érdekelte, hogy abban a városban emberek ezrei nem ismerik Istent, hanem azt, hogy az ő hatalma, az ő szava eléri a célját. Milyen érdekes? Ugyanis az uralkodó embert nem az érdekli, hogy Krisztus evangélium eléri a célját, hanem a személyes céljait. Vagy például a bűntudat kiváltása másokban. Tartunk egy csodálatos gyülekezeti alkalmat, és valaki javasolja, hogy kellene egy kék terítőt tenni az asztalra. Jön az uralkodó ember, vagy az uralkodó nő, és megkérdezi, testvér, te mikor tértél meg? És mondja, hogy hát körülbelül múlt héten csütörtökön, mint a testvér, aki itt volt tegnap, múlt héten csütörtökön. Tényleg? Csütörtökön? Hát akkor te azt még nem tudod eldönteni. Hát csütörtök óta, hogy lehet azt eldönteni, hogy kék színű vagy sárga színű terítő kell? Értjük a skizofréniáját? Ez teljesen mindegy, hogy milyen színű az a terítő. Itt megfélemlítés és bűntudat kiváltása a fontos. És egyidejileg az uralkodó ember, amikor rámutatnak, hogy vigyázz, te mit csináltál? Hát én csak egy áldozat vagyok. Hát én csak jót akartam. És akkor most miért mutattok ti rám? És tudjátok, hogy hol lehet a hatalommal a legjobban visszaélni? A büntetés végrehajtási intézményekbe nem tud szólni semmit a fogoly. Az iskolában, tanár és a diák viszonyában, és a keresztény gyülekezetekben. Hát a testvérnek nem stimmel a lelki élete, mert sárga terítőt akar. És ez lehet, hogy most éppen a Fidesznek a színe. Ne? Testvérek, valamilyen formában, azokban a gyülekezetekben, ahol nem Jézus Krisztus a fő téma, ott majd jönnek a más fő témák. Utána el lesznek tények bagatelizálva, és amikor meleg lesz a helyzet, akkor az uralkodó ember elkezd hazudni. Ugyanis az uralkodó ember az mindig abban bízik, hogy a többieknek a rövid távú memóriája nem működik jól. Következő, és ami nagyon fontos, hogy görögül a céltévesztés, az a hamartanain, ez a görög szó, ez azt jelenti, hogy céltévesztés, nem értünk el a célunkat. És éppen ezért a mi útvesztőink, ez a bűnnek a fogalma. És hogyha te éppen valamelyik útvesztőben vagy benne, és én pontosan meg vagyok győződve, hogy a három dolog, ebből a három dologból valamelyik a te útvesztőd, meg az én útvesztőm. De hogyha ennek tudatában vagyunk, akkor Isten elé tudjuk vinni, hogy a pénz, vagy a szex, vagy a hatalommal való visszaélés, hogy hol van a gyengésünk, ezt nem kell szégyelni, hanem időbe kell Krisztus elé vinni, és azt mondja, Urunk, világíts erre rá, mert itt gáz van. Szeretnék most egy-két szót szólni a változásról. A jövőben szinte semmi sem olyan biztos, mint a változás. Magyarországon a változástól mindenkinek tele van a hócipője. Elég volt ennyi változás. Magyarországon 20 év alatt lejátszódott annyi változás, mint nyugaton a háború óta. És ez a gyors változás az embereket megviselte. De viszont megszűnt az, hogy egy élet, egy munkahely és egy lakóhely. Szüleim, te szüleid úgy élték le az életüket, elmentek a mit tudom milyen vállalathoz, ledolgozták az életüket, egy lakóhelyen laktak, egy gyülekezet. Testvérek, ez egy teljesen mesterséges konstrukció volt, ami előtte se volt, meg utána se lesz. El kell fogadnunk, hogy néha változik a munkahelyünk, és változik a lakóhelyünk. Amikor valaki annyit panaszkodik egy munkahelyről, hogy ilyen a főnököm, meg ilyen, akkor meg szoktam kérdezni, te figyelj, te oda vagy bilincselve ez a munkahelyhez Németországba? Oda vagy te láncolva? Hát nem, de ilyen, meg ilyen. Elnézést, a te feladatod, ha nem vagy te a vezérigazgató, nem a te feladatod, hogy megváltsad ezt a vállalatod. Keresd magadnak egy másik munkahelyet, szerezzél új tapasztalatokat, és menj tovább. De ez a biztonság, hogy egy élet, egy munkahely, egy lakóhely, testvérek, ez elment. De hogyan viseljük el ezeket a változásokat? Képzeljük el, hogy benne vagyunk egy életfázis C, tehát te éppen felmondasz Békés Csabán, és elköltözöl Győrbe, mert ott lehet valahol munkát kapni. A magyar munkavállalóknak az immobilitása Európában ismert. Tehát, hogyha Békés Csabán nincs munkahely, nagyon sokan vannak, akik nem hajlandók elmenni Győrbe, mert azt mondják, hogy nem hagyom el a szülőfalumat. Ez nagyon jó, de akkor tudomásul kell venni, hogyha nem hagyom el a szülőfalumat, megyek a munkaügyi hivatalba, vagy pedig jóval kevesebb pénzt fogok keresni. Testvérek, ez a gazdasági realitás. Én is változtattam munkahelyet úgy, hogy 300 kilométerre elköltöztünk, és nehéz volt. De felfedeztük, hogy ott is emberek élnek. És nem csak a rokonságon belül vannak a szociális kapcsolataink, hanem ahogy tegnap hallottunk, ott vannak a munkatársaink. És van egy indiai barátom, nagyon jó cimborám, ő is mérnök, és elkezdjük együtt olvasni a Bibliát. És őt érdekli a Biblia, mert a gyerekét elküldi a német iskolába, és el kell járni a vallástanra. És mondta nekem, te azt mondja, elmondhatom neked is, hogy a buddhizmus hogy működik? Hát persze, hogy elmondhatod. Attól, hogy nem leszek buddhista, maximum baptista, de nem buddhista. És azt mondja, te, igen, azt mondja, kezdjük el. Oké, okay, semmi gond, kezdjük a János evangéliumban. Végigolvassuk a János evangéliumot, persze. Hozza az angol nyelvű bibliáját, és aztán meglátjuk, hogy a János evangélium a végén, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy nem baptista, hanem valami más volt a keresztény, de valami lesz vele. Én már meghallgattam, hogy hogy működik a Buddhával, érdekes. Csak el fogunk jutni arra a pontra, hogy a sír nála tele van. Ott vannak a csontok benne. Nekünk meg van egy üres. Ez egy érdekes kérdés lesz, hogy hogy fogjuk ezt tisztázni, hogy nekünk egy üres sírunk van. Lehet, hogy sírni fogunk felette. Na most itt van a kedves testvér, aki elmegy Békés Csabáról Győrbe, és mi zajlik le a fejébe? Ő elköltözik, és bekerül először is, amikor Békés Csabáról Győrbe elköltözik, akkor megváltoznak a külső körülményei, de bejut egy neutrális zónába. A neutrális zóna azt jelenti, még nem talál gyülekezetet, ott hagyta a rokonságát, ott hagyta a szociális kapcsolatait a munkahelyen, tehát egyedül érzi magát. Nincs egy olyan fogóckodó, ami mellett minden vasárnap elmegyek az imaházba, és hogy minden működik. A neutrális zóna az a teljes bizonytalanságnak az időszaka. Tönkre megy a vállalkozásod, kellene egy újat kezdeni, és semmit sem tudsz, hogy hogy működik. Ez egy kellemes neutrális zóna. Testvérek, amikor benne vagyunk a neutrális zónába, és lehet, hogy itt ülnek olyanok, akik most benne vannak, mert bizonytalanságban élnek, akkor két dolgot javaslok. Az egyikkel kapaszkodjunk Isten kezébe, hogy ez működni fog. A másik, végezzük a munkánkat úgy, mint annak idején, amikor Jeruzsálemet építették. Egyik kezel a fegyverbe, tehát Isten kezébe, másikkal végezzük a munkánkat. És ne keresd túl hamar a legjobb megoldást. A neutrális zónát Isten arra használja fel, hogy dolgozzon rajtunk. Amikor benne vagyunk a teljes bizonytalanságban. Amikor ki van a lábunk alól húzva a talaj. Akkor akar Isten rajtunk dolgozni. És amikor valaki túl gyorsan keresi a megoldást, akkor lehet, hogy a rossz megoldást fogja megtalálni. És nagyon érdekes, hogy a régi életfázisból az újba mit viszünk át? A bútorainkat maximum, gyerekeinket, az összes élettapasztalatunkat, és ami utána a következő fólián van, az a személyes integritásunk. A személyes integritás az az én összhatásomnak az összessége, hogy mások felé viselkedem. A Biblia azt mondja a példabeszédekben, aki fedhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla. Akkor egy előadást tartok, akkor rendszerint 80% a lelkész, 20% gazdaságból van. Mindig javaslom, fogadj el lehetőség szerint, és adj annyi kenőpénzt, amennyi lehetséges. Adjál sok kenőpénzt. Fogadj el rengeteg pénzt. De ne csodálkozz, hogyha utána viszont a börtönbe végzed. Csinálsz egy jó nagy projektet, mindenkit megkenünk, hagyjál lehetőség szerint nyomokat, elektronikus nyomokat magad után, úgyis megtalálnak, és ne csodálkozz, hogyha börtönbe kerülsz. És amikor odajutunk a börtönnek a szélére, akkor meg csodálkozunk, ne? Hát, Isten elhagyott bennünket. Hát én csak azt csináltam, hogy mindenki csinál. Csak az a kérdésem, mindenki csinál, hogy ez jó-e. Testvérek, a személyes hűtlenség az elvezet a szervezeti hűtlenségre. Ha az állam lop, akkor az állam lesz a legnagyobb tolvaj. Hogyha Balatonöszödön elszúrtuk, akkor elszúrtuk az egészet. Ja? Nem kell megijedni, én is ismerem a folytatását magyarul. Ha a személyes integritást elveszítjük, és az, amit államfők, kormányfők nem hajlandók megtanulni, amit ők sugároznak ki, ugyanazt fogja a nyája is csinálni. Ha ő lop, akkor én is lopok. Ha neki szabad, nekem is szabad. Éppen azért nagyon fontos megnézni, hogy én kit választok? Kire adom a szavazatomat? Az, hogy a politikusok hazudni fognak, az nyilvánvaló. Ne várd el tőle, hogy ne hazudjon. Ez benne van a szakmai leírásában. De nem mindegy, hogy mennyire hazudik. És hogyha elszúrtuk, és loptunk, csaltunk, hazudtunk, hát akkor mindannyian ezt csináljuk. Csak testvérek, jó lesz egy olyan országban élni, ahol mi keresztények is lopunk, csalunk, hazudunk. Nem mondd azt, hogy te még soha nem vittél haza a munkahelyről egy csavarkulcsot. Ne? A testvérek, amikor régen fusiztunk 89 előtt, az első 8 órában kipihentük magunkat a munkahelyen, és utána a második 8 órában egy olyan munkamorálunk volt, hogy hát az fantasztikus, hogy nyugaton nem láttam. Ne? Innen elvittük az anyagot, ott beépítettük. Hát működik így a gazdaság? Működhet így a gazdaság? Működhet így, ha te vállalkozó vagy, és tőled viszik? És egy megjegyzés, ami otthon nem működik, azt ne exportáljuk. Ha te a családodot nem tudod vezetni, akkor ne akard a gyülekezetedet vezetni, mert rajtad fognak nevetni. Tegnap hallottunk arról a presbiterről, hogy abban a gyülekezetben, a szilágyságban, hogy a fiatalok paráznasságban éltek. Miért? Mert az egyik gyülekezeti vénnek volt, vagy 10 nője a faluba. Ő rajta kívül mindenki tudta. Ne? Ő rajta kívül mindenki tudta, hogy neki 10 nője volt. Testvérek, ami otthon nem működik, azt ne exportáljuk. A Biblia azt tanítja gyakorlatilag, aki nem tudja a házanépét rendbe tartani, az ne legyen gyülekezeti vén. Elnézést, ez ilyen összefoglalt. És sokan, ami otthon nem működik, azt exportáljuk és tanítjuk, csak nem vagyunk valósak. Szeretném összefoglalni. A kapcsolataink és a viselkedésünk határozzák meg a munkahelyi életünket és a rólunk kialakult képet. A munkához való hozzáállásunk az életünkről prédikál, és azok a területek, ahol vigyáznunk kell, a pénz, hidd el testvérem, hogy Isten gondoskodni fog rólad is, és rólam is. Lesznek nehezebb napok. Én is megéltem, amikor nem volt. De megéltem, amikor van. Aztán lehet, hogy megint nem lesz. Erre nincs garanciánk. A szexuális területen a bölcsesség ment meg a más asszonyától. És hogyha te a feleségeddel nem élsz egy jó házasságban, akkor ne vádolj másokat, mert én kevés olyan embert láttam a mi kultúra körünkben, akit egy ilyen kalasnyikov géppisztolya kényszerítettek az esküvőn, hogy igen mondjon. Ez muzulmán országokban előfordul, de nálunk ez nem így működik. Na most, hogyha te igent mondtál a feleségedre, akkor dolgozzál azon, hogy jobb legyen. Házasság az néha munka is. De nem azt jelenti, hogy cseresznyét szedni, átugrunk a szomszéd kertjébe. És a hatalom gyakorlásáról, vagy az azzal történő visszaélésről számot kell adnunk. Ugyanis a hatalom, a Bibliában két szó van rá, ugye a dynamis, tehát az energia, a dynamis, és az exclusia, a teljhatalom. Istennek van teljhatalma, és ne viselkedjünk úgy a gyülekezeteinkben, hogy én vagyok a teljhatalmú gyülekezeti vén. Szép ősz hajam van, én már mondhatok mindenkinek mindent. Törvénytábla. Egy személybe. Ide van fölírva a 10 parancsolat. Láttál biztos ilyet. És a személyes integritásunk mutatja meg a valódi énünket, hogy mikik vagyunk. Most, amikor elérkeztünk a végére, akkor szeretnélek a 119. Zsoltár 12. versével egy rövid szünet, amit szerintem megtarthatunk, Lajos, elbocsátani. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jusson. És ezt most én szeretném önmagamnak felolvasni, meg te is önmagadnak. Taníts úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez juthassak. Erre nekem is szükségem van, nektek is. Remélem, hogy nem provokáltam túl sokat a mai napon, különben elaludtatok volna, vagy még mélyebben. Tartunk egy 10 perces szünetet, és akkor utána még van 4 fólia.
Mielőtt ezt a 10 perces szünetet megtartanánk, ma még nem énekeltük el a konferencia énekét, és el fogjuk felejteni, hogy szeretném, ha most ezt meg tudnánk tenni. Lehet, hogy át kell tenni az orgonát, hogy szóljon, ugye? Megvan oldal. Tehát keressük meg ezt az éneket, mely így hangzik, hogy légy kész, talán mindenkinek van. És utána majd megbeszéljük, hogy tudjuk bekapcsolni a légkondicionálót, hogy jobb legyen a klíma, mert ez is van ebben a nagyon szép modern teremben, csak mi nem értünk hozzá, majd a szünet alatt intézkedünk. Tehát akkor énekeljük el, és arra törekedjük, hogy jó tempóba, tehát ne lassan, hanem most már tudjuk az éneket megfelelő módon énekeljük. Igen. Addig csinálunk egy kis levegőt.
Következőket állapította meg a német helyzetre. Ezeket a fóliákat egy kicsikét átírtam, hogy a magyar helyzetre passzoljanak. De éppen ezért meg kell adni a forrást, tehát ez nehogy ilyen egy plagiát legyen, hogy valaki azt mondja, hogy hát ezt elloptad, de nem írtad, hogy honnan jön. Következőt állapították meg, és ez biztos vagyok, hogy Magyarországra is vonatkozik. Magyarországon és Európában elindult az értékrendszerek változása. A homoszexualitás elfogadása, mint társadalmi norma. A terhesség megszakítások növekedése. A hazugság társadalmi szinten való bagatellizálása. Németországban egy nagy téma, hogy hány politikus hamisította meg a doktori értekezését. Ne? Magyarországon meg azt mondjuk, hát loptunk, csaltunk, hazudtunk az elmúlt években. De elbagatelizáljuk. A pénzügyek társadalmi szinten hűtlen kezelése. Hát van elég, akkor lopjunk mindannyian. És a privát érdekeket a társadalmi érdekek elé helyezzük. Ezt nem a Biblia írja, hanem egy pogány vállalati tanácsadó cégnek az igazgatója, aki egy evangélikus, az evangélikus egyház tagja. Nem lelki pásztor, nem gyülekezeti vén, és nem a nem tudom melyik gyülekezetnek a gondnoka. A második probléma a társadalomban, hogy a központi intézmények iránti bizalom elveszett. Ami azt jelenti, a keresztény egyházak befolyása csökken, az iskola és a tanároknak az elfogadottsága csökken, azt hiszem Magyarországon némelyiket meg is verik, a család jelentőségének az elvesztése, és az elüzletiesített, elbutító médiák, amit ráöntenek a társadalomra. Ez nem a Biblia írja, hanem egy pogány, vállalati, tanácsadó cégnek az igazgatója. És a politikusok alapvető szava hihetőség krízise. Hát ha idáig hazudtunk, nemrégen azt mondta Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Banknak az elnöke, nekünk, politikusoknak kell tudni hazudnunk, és hazudni is fogunk. Én erre azt mondom, hogy jó éjszakát, Rozália. Hogyha ez a jövőnk, hogy a politikusoknak hazudniuk kell, és hazudni is fogunk, az egy csodálatos jövőbe fog bennünket elvezetni, ahol én is hazudok, meg te is hazudsz. És talán, hogyha kétszer a mínuszt összeszorozzuk, akkor lehet, hogy plusz lesz, ne? Tanultuk az iskolából. Kétszer mínuszt megszorozzuk, plusz lesz. Viszont van egy óriási társadalmi probléma, az egyre növekvő individuális félelmek. Az emberek elkezdenek félni. Az emberek önmagukat szubjektívan betegnek érzik. Elmennek az orvoshoz, és azt mondják, hogy doktor úr, beteg vagyok. És a betegségeknek egy hatalmas százaléka pszichoszomatikus betegségekből áll. Akkor a feleségem bemutatkozott egyik körzeti orvosnál, hogy ő keresztény pszichoterápiába foglalkozott, az orvos még azt sem mondta, hogy guten tag, hogy jó napot, tudok önhöz pacienseket küldeni? Ő pontosan látja, hogy beletölti a tablettákat felül, alul kijön, és közte semmi nem változik. Mert pszichoszomatikusan betegek lettünk. Félelem az időskori elszegényedéstől, az öngyilkosságok magas száma. Elgondolkoztunk-e testvérek azon, hogy Magyarország miért vezet az öngyilkossági statisztikába? Vannak országok, ahol még rosszabb a helyzet. Ebben megegyezhetünk. Legalábbis, hogyha a parkolóhelyet megnézem, biztos, hogy vannak országok, ahol rosszabbul megy, anyagilag. Miért ilyen magas Magyarországon az öngyilkosságoknak a száma? Miért van az, hogy az Alföldön, Magyarországon van egy olyan vonal, ami az öngyilkossági övnek lehetne nevezni? Miért van ez? Hogyha Pál apostol azt mondja, hogy nekünk nem hús és vér ellen van küzdelmünk, akkor miért van az, hogy mi keresztények elfogadjuk, hogy fölakasztja, elgázosítja, és a vonat alá ugrik, és végez önmagával? Testvéreknek nagyon mély szellemi okai vannak a magyar társadalomban, hogy az ország a vezető helyen áll az öngyilkosságoknak a számában. És nekünk nem az a feladatunk, hogy elítéljük őket, hát az öngyilkosság is gyilkosság, hát akkor úgyis egy bűnös volt, aki meghalt, nem? Hát, hogyha ilyen egyszerű a dolog, csak lehet, hogy Isten nekünk fölteszi azt a kérdést, miért nem kérdeztetek meg engem soha? Milyen Magyarország szellemi állapota, mielőtt visszatértek a pogány vallásokhoz? Testvérek, ez nem a karizmatikusoknak egy specialistása, akik kisajátították a Szentléleknek az erejét esetleg. Ez nekik nem az ő szakmai specialitásuk, ők foglalkoznak az olyan emberekkel, akik a fehér és a fekete mágia megkötözöttségében élnek, hanem ez minden keresztény, református, baptista, evangélikus, metodista, nem kommunista. Ez mindnek ez a feladata, hogy megkérdezik, hogy miért van ez. Vagy pedig gyorsan úgy elszaladunk vasárnap reggel a szomszédok előtt, bekönyörülünk az imaházba, urunk, megmentettél bennünket a világnak a problémáitól. Csak lehet, hogy az unokád lett öngyilkos. Arról meg úgy hallgatunk. Nem értjük a helyzetet. És testvérek, hogyha ezeket a kérdéseket nem tesszük föl önmagunknak, és most lesz érdekes ennek az előadásnak az egész része, ha ezeket a kérdéseket nem tesszük föl, akkor aláírjuk azt, hogy egy nemzetnek a halálos ítéletét. Mert ezzel a szaporodási, ebben a szaporodási mértékben, és az abortuszoknak a számában, itt egyetlen egy vonal van lefelé. Az egész európai társadalomnak. Ahol egy nőre jutó születések száma 2,1 alá csökken, azok a társadalmak kezdenek előregedni, és azok a társadalmak nem lesznek soha többet életképesek. És ezeket a társadalmi folyamatokat nem lehet 90 éven belül megfordítani. Ugyanis, hogyha két nő lesz terhes egymás mellett, abból nem tudok 5 hónap után egy gyereket kihozni. Elnézést, hogy ilyen diszkréten fogalmazom. Nem lehet meggyorsítani azt a társadalmi folyamatot, hogy egyszerre 3 nő lesz terhes, akkor lesz 3 hónap alatt baba. És azok a társadalmak, amelyek fogynak, a német társadalom ugyanúgy, és a magyar társadalom, mi társadalmilag halálra ítéljük magunkat. Legfeljebb mi azt mondjuk, testvérek, még van 20 éven biológiailag, elmegyek a Magyarországba, és mosom kezeimet. Valaki ezt egyszer a Bibliában mondta így, hogy mosom kezeimet. És a legnagyobb probléma az, hogy mi hívők, és ez pont ennek a konferenciának a tartalma, hogy mi hívők kivonultunk a társadalomból, és nem érdekel bennünket, hogy emberek, magyar emberek milliói pokolra jutnak. Ez egy ilyen egyszerű kérdés. Aki nem jut hitre Jézus Krisztusban, az örökre el fog veszni. Testvérek, hogyha mi azt mondjuk, hogy minket nem érdekel, nekünk az a fontos, hogy a gyülekezetünknek megmaradjon a jó erős baptista vonala. Megmaradjon a református vonala. Először is, a 99%-a azt se tudja, hogy mit jelent a baptista teológia, azt tudja, hogy van bemerítés, és az a jó, hogyha a vízszámla magas. Ne? Akkor van sok bemerítés. Vagy lehet, hogy lyukas a fűtésünk. És testvérek, én pontosan azért provokálok, mert ez élet-halál kérdése. Csak mi már leültünk a gyülekezetünkben, és ami az előző generációban sem működött, arra azt mondjuk, hogy tökéletes. És a szomszédom, aki meghal, és a gyerekeim, mert nem ismerték meg Jézus Krisztust, ők elvesznek. Tudod, mit jelent, testvérem, az elveszés? Az elveszés az nem azt jelenti, hogy fogok 200 forintot, ugye az előbb már láttuk az élét, ez 5 forintos, régen még volt 10 filléres, ne? Ha ezt itt eldobom, és ő fölveszi, és azt mondja, az enyém, elvesztettem, ő meg ellopta. Mindegy, elveszett. Anyag nem vész el, csak ellopják. Ezt már Newton is felállította, ezt a tézist. De az az ember, aki elveszik az örökkévalóság számára, az egy irreverzibilikus folyamat, amit soha nem lehet többet megfordítani. Nincs a halál utáni üdvösség, hogy imádkozunk a halottakért. Ja? Tisztító tűz. Azt hiszem, hogy a legutóbbi konzílium még ezt is eltörölte, a tisztító tüzet, valószínűleg a magas energiaszámla miatt. Ne? Ilyen energiakrízisben ez túl drága. Na de hogyha meghalt a szomszédod, és ő egy imágió déi volt, Isten képére teremtett ember, és te úgy éltél mellette, hogy én egy jó baptista vagyok, ő meg a pokolra jut, akkor mindjárt a predesztináció kérdésébe találkozunk. Ne? Hát őt nem választotta ki Isten. Az ő problémája. Testvérek, viselkedhetünk mi így? Nekem ezt Isten kb. Egy olyan 9-10 évvel ezelőtt rámutatott az én szívemnek a keménységére, hogy Attila, te egy trotli vagy. Mert te így gondolkoztál idáig. Téged nem érdekelt Krisztus kereszthalála, te csak eljártál a templomba. Te soha nem voltál hajlandó valós bűnbánatot tenni. És akkor kellett bűnbánatot tenni, mert nem volt visszaút. És testvérek, ahhoz, hogy Magyarországon egy újra reformáció elkezdődjön, azokhoz szerintetek hány ember kell? Legalább egy ilyen konferencia. Hány ember kell ahhoz, hogy elkezdődjön Magyarországon egy szellemi ébredés? Hány ember kell? Szavazzunk. Hát itt a legtöbbség egyre mutat. Na hát jó, biztos az te vagy. Én kivonom magamat a felelősség alól, az annyit megtanultunk az iparban. Testvérek, hogyha egy ilyen társadalmi válsághelyzetben van Magyarország és Európa, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogyha ez a helyzet nem jó, akkor ezen hogy lehet változtatni? És aki azt mondja, hogy én az életemnek és a sorsomnak én vagyok az áldozata, az föladta az életét. Én mindig csak a környezetemnek vagyok az áldozata. Én az anyósomnak vagyok az áldozata. Ne? Jó, hát ez a mindenki hordozza a keresztjét, a te problémád. Én a munkahelyemnek vagyok az áldozata. Kommunizmusban mindent elvettek tőlünk az áldozata. Ne panaszkodj, tőlünk kétszer vették el. Ismerik a családunkat, pontosan tudják, hogy a mi családunkat kétszer lenullázták. Nullára. Egészségileg, anyagilag mindent. És mégsem állhatok oda, és mondhatom azt, Istenem, mivel lenullázták, mert édesapám egészségét elvették, ezért te vagy a hibás. És az tulajdonképpen csinálj, amit akarsz a következő 2 milliárd évben, nekem még van egy 30, kihúzzuk egymás mellett. Testvérek, így nem lehet gondolkoznunk. És ez nagyon fontos, hogy így nem gondolkozhatunk, mert egy egész nemzet fog szellemileg kinyifanni, hogyha mi így gondolkozunk. És ahogy mondtam az elején, Angliában a druidák megkapták tegnap előtt az egyházjogot. Nagyon érdekes lesz, hogyha visszatérünk a sámánizmushoz. Visszatérünk a természetgyógyászathoz, ne? Elmegyünk a fogorvoshoz, ekkora a fogad, ne? Elkezdünk fölötte pendlizni, és te már könyörögsz doktor úr a fúrót, hűtés nélkül. Tök mindegy, inkább kifizettem. Ne, majd pendlizünk fölötte. Vigyázzat, testvérek! Pál apostol azt mondta, nekünk nem hús és vér ellen kell küzdenünk. És erre van egy megoldás. És ez a megoldás, ezt azért hozom föl, hogy ezt most nem a Biblia versek sokaságával akarnak untatni benneteket, mert azt már amúgy is olvastad. Arról már amúgy is hallottál 15 prédikációt, hanem egy pogány vállalati tanácsadó cégnek az igazgatója mit javasol? A következőt javasolja. Kell először is egy érthető látás és egy megoldást felvázolni, amit az emberek megértenek. És ki kell célokat tűznünk. Tehát a kereszténység társadalmi formáló jelentőségének a megvilágítása. Nem elég beleírni az alkotmányba, hogy Magyarország keresztény volt, hanem fel kell mutatni az emberek számára, hogy emberek, mindegy, kommunizmus volt, mindegy, hogy tatár meg török járás volt, de Magyarország az államiságát és a gazdasági fejlődését az európai környezetben csak annak köszönheti, hogy a keresztény értékek alapján hosszú távon gazdálkodunk. Ha ezt elhagyjuk, akkor nagyon drága lesz a számla, mert akkor becsapjuk egymást. Te fizetsz nekem, én meg szállítok. Van egy olyan jó mondás az autóiparban, az iparban. Szerződések azok arra jók, hogy megszegjük őket. Aha. Szerződések azok arra jók, hogy megszegjük. Tehát amikor aláírom a papírt, akkor megmondom neked, úgy is átverlek, mert tudom, hogy te is engem átversz. Régen ugye egy kézfogással kötöttünk üzletet. És vissza kell térnünk az evangélium lényegéhez. Ezt mondja az üzleti világ képviselője. A kereszténység fontosságának kihangsúlyozása az individuális és a gazdasági együttműködésben. Te becsapsz, én becsaplak. Azért jobb lenne egy kicsikét fair, kicsit egyenesebben csinálni. Utána fel kell rajzolnunk az emberek számára, hogy szükséges a te személyes hozzájárulásod ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet ebben az országban. És hogy abból kölcsönösen lesz előnyünk. Nemrég hallottam egy előadást egy olyan német adóügyi professzortól, egy nagyon komoly hívő ember. Az ő előadásait egy olyan nyelvi színvonalon tartja, hogy rögtön nyomtatásba lehetne adni. Ki lehetne adni rögtön könyvben. Tehát olyan magas színvonalon ad elő. És a következőt javasolta. Kedveseim, az adó csökkentést azt nagyon egyszerűen el lehet adni az embereknek. Én elmagyarázom neked, én megszüntettem a te adó kedvezményedet, de viszont az ellenségettől elveszek 20-at. Abban a pillanatban mindenki azt mondja, hogy mehet a dolog, csináljuk. Elveszek tőled 3-at, de az ellenségettől elveszek 16 adó kedvezmény. Abban a pillanatban működik a dolog. Nyilvánvalóan mi nem egymás ellenségei vagyunk a társadalomban. A világ adóügyi irodalmának a fele a német adójogrendszerrel foglalkozik, annyira átláthatatlan. És emberek ezrei abból élnek, hogy az átláthatatlansággal gazdálkodnak. És amikor erre eljutottunk, akkor az embereknek be kell mutatni, hogy vannak olyan modellek, amik működnek. És Magyarországon is már vannak olyan modellek, amelyek működnek. És ezt fel kell mutatnunk, hogy ez társadalmi szinten működik. És testvérek, mi hívők fel vagyunk arra hívva, és el vagyunk arra hívva, hogy teremtsünk meg olyan oázisokat, ahol a mai magyar társadalom, aki sajnos a 3 millió koldus országának irányába vándorol, aminek nem kellene így lennie, hogy vannak olyan pozitív példák, hogy ezek az emberek, akik sajnos sokszor akaratukon kívül koldusbotra jutottak, hogy tudunk olyan oázisokat megteremteni, hogy újra embernek érezzék magukat. Hogy újra embernek érezzék magukat. És testvérek, erre Magyarországon is vannak példák. Na most ezeket a példákat kell pozitíven bemutatnunk és eladnunk a társadalomban. Mi nem lökhetjük oda a pozitív példákat és az evangéliumot, mint elnézést a kutyának a koncot. Sajnos a jó ötletekért is kell dolgozni, hogy elfogadják. És az egyházaknak vissza kell térniük a fő kompetencia területeikhez, az evangélium hirdetéséhez. Németországban, Angliában és máshol az állami egyházak és a szabad egyházak egy része lassan elhagyja a bibliai evangéliumi bázist. Nemrég olvastam egy amerikai pásztortól egy hírt, a következőt mondta, a Krisztus keresztjéről szóló tanítás az nem egy jó sztori. Direkt az Amerikából jöttem, Nem egy jó sztori az embereknek eladni, hogy Krisztus meghalt a kereszten. Meséljünk neki jó történeteket. Azt akarta eladni, az embereknek jó történeteket kell eladni, és Krisztus a kereszten, az nem egy jó történet. Tehát hogy Jézus Krisztus a Szentlélek által fogantatott Isten fia, és sok egyházban nemhogy nem kérdés, hanem hogyha te ehhez ragaszkodsz, akkor te már kívül vagy az egyházon kívül. És sajnos a baptisták sem különbözőek. És amikor ezt a színvonalat elhagyjuk, és testvérek, vigyázat, mert lassan Kelet-Európában is elhagyják, amikor Krisztus keresztjéről való tanítást elhagyjuk, utána egy olyan keresztény maszlag jön, amire senkinek nincs szüksége, mert mérgező, mert rossz időtöltés. Akkor jobb, hogyha elmegy, megiszik egy sört, mert legalább kimossa a veséjét. És sajnos kezdjük elhagyni ezt a tanítást. És akkor eltérünk olyan tanításokhoz, hát igen, ebben a városban nem lesz több keresztény. Isten meghatározta, hogy ekkora maximum egy gyülekezet. És tudjátok, mit csinálunk? Levezetünk a nem működő gyakorlatunkból, levezetünk egy teológiát. És ez életveszélyes. Mert ami nem működik, arra fölállítunk szabályokat, és fölállítunk egy egész teológiát rá. És amikor azt látjuk, hogy Ázsiában az emberek milliói térnek meg, akkor megállapítjuk, hát Isten itt többet nem választott ki. Hát ezt még a református testvérek sem hiszik el, pedig ugye a Calvin institúciójában megvan írva a kettős kiválasztás, amit Calvin sem így gondolt, mert hogyha valaki elolvassa az institúciót végig, akkor pontosan tudja, hogy neki más volt a beállítottsága. Csak mi baptisták néha sokkal reformátusabbak akarunk lenni, mint azok a református testvérek, akik a saját egyházukban sem találják meg a helyüket lassan. Ezek nagyon-nagyon fontos gondolatok, testvérek, mert ezen a szinten fog lejátszódni az, hogy hajlandók vagyunk-e az embertársaink felé fordulni. Most, amikor elérkeztünk a végére, és lesz kérdésekre is még idő, szeretnék két dolgot bemutatni. Magyarország kapott egy új alaptörvényt. Hogy egyet értesz-e vele, vagy nem értesz egyet, ez teljesen mindegy ebben a szituációban. Megszavazták, itt van. De megvan benne a preambulumban, tehát a magyar alkotmány bevezetésében a következő áll. Valljuk, hogy a 20. század erkölcsi megrendüléséhez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és a szellemi megújulásra. Ezt nem egy baptista lelkipásztor mondja, nem a református püspök mondja, lehet, hogy ő ihlette. Ezt a Magyarország alkotmánya mondja. Szükségünk van a lelki és a szellemi megújulásra. De az nem attól fog megtörténni, hogy beleérjük az alkotmányba. Ugyanis a papír az nagyon türelmes. És van nagyon sok olyan dokumentum, ami nem érdemli meg a tintának az árát, amire rányomtatták. Viszont az alkotmány erre hív fel bennünket, kedves baptisták, hogy szükségünk van lelki és szellemi megújulásra. Ez a missziós parancs a négyzeten, Máté 28, a harmadikon, matematikailag. Benne van írva az alkotmányban. És Jakob Philipp Spénertől szeretnék egy idézetet bemutatni. Philipp Jakob Spéner az evangélius egyháznak ugye Luther után mondjuk ugye a harmadik hulláma volt, és a Pia Desideria című könyvében a következőt írja, az Ecclesia Semper Reformandi Debet, latinul, az egyháznak, amit hibás, az Ecclesia, az a gyülekezet. Mindig reformációra van szüksége. És föl szeretném tenni a kérdést, hogy ezt kinek kell elkezdeni. És kedves testvérek, a magyar parlament és képviselői nem fognak szellemi megújulást okozni Magyarországon. Azt felejtsétek el. Nem fogják. Ők beleírták, mert olyan hívő emberek is ülnek ott, akik ezt pozitív értelemben sugalmazták. De ők nem fogják megtenni a szellemi megújulást, mert a szellemi megújulást az a hívő ember tudja elindítani, akiben Krisztus szent lelke él. És most föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ki fog ezen dolgozni? Hogy hívták Magyarország parasztapostolát? Ú, de jól ismerjük a nevét. Ugye Kornya Mihálynak volt 10 testőre, egy bankszámlája, volt egy titkársága, és amikor Kornya Mihály elindult, megtervezte az útját, megrendelte a repülőjegyét, és a Liszt Ferenc repülőtérről elrepült Brassóba. Lehet, hogy akkor még nem volt határ, később húztak egyet. Nem. Kornya Mihály elindult. Kornya Mihályt ma kizárnák, a baptista, metodista, evangélikus, az összes egyházba valószínűleg kizárnánk. Annak idején Kornya Mihály Meyer Henrikkel egy óriási csatába volt, mert Meyer Henrik nem tudta elképzelni, hogy lehet németen kívül magyarul Magyarországon igét hirdetni. Jó kérdés, ne? Magyarországon magyarul igét hirdetni. Egy eléggé faséba voltak egymással, harcba álltak. Tehát már ott is két baptista nem jött ki egymással. Ne? Csak a Kornya Mihály megtervezte, hogy jövő héten elmegyünk Nagyváradra, utána meg Aradra, egy kicsit beszélünk. Nem. Valószínű, hogy Kornya Mihálynak Isten adott egy megbízást, és Kornya Mihály valószínűleg nagyon mély bűnbánatra jutott el először. És utána Kornya Mihály hajlandó volt megtenni azt, amire én nem vagyok hajlandó, és én most én önmagamról beszélek. Nem azt mondom, hogy te nem vagy rá hajlandó, mert te valószínűleg többet megtettél. Én azt mondom, hogy bűnvallásként, amire én nem vagyok hajlandó. És akkor összegyűlünk Kornya Mihály sírja körül, hálát adunk az evangélistáért, és amikor az egyházak jövőjéről beszélünk, akkor beszélünk Luther Mártonról, Calvinról, Zwingliről, Kornya Mihályról. Na te testvérek, hogy fog kinézni a jövőnk? Hogy fog kinézni az egyházaknak a jövője, hogyha mindannyian arról beszélünk, hogy mit csinált Luther Márton, és mekkora bütyök volt a lábán a sok sétálás miatt? Testvérek, föl kell ébrednünk. Föl kell ébrednünk Magyarországon, Ausztriában, Németországban, mert nem jó vége lesz az európai társadalmaknak, hogyha ezen az úton maradunk. Magyarul nagy gáz lesz. És akkor jön majd a gázszámlának a teológiája. Senki ne gondoljon a harmadik birodalomra. A gázszámla teológiája nagyon egyszerű. Amikor a gyülekezet kihal, akkor nem tudjuk kifizetni a gázszámlát. És akkor megyünk a kis terembe Isten tiszteletet tartani. Ez a gázszámlának a teológiája. Ez ilyen egyszerű, ha nem lesz megújulás. Szeretnék föltenni 4 kérdést a végén. Te eljöttél most erre a hétvégére, és ez egy fantasztikus dolog, hogy amikor májusban sok munka van, a földeken kellene dolgozni, azt mondtad, hogy most hajlandó vagyok kilépni egy hétvégére a mókuskerékből. Mi a te életednek a finál, tehát a végleges célja? Most ne azt, hogy mennybe jutunk, mert ismerjük azt az összes. Mi az életednek a valós célja? Mi a te életednek a valós célja? Lefizetni a házadat? Esetleg visszanyerni a feleséget? Mi az a 3 dolog, amit el szeretnél az életben érni? És én szeretnélek kérni, hogy írd föl most magadnak őszintén azt a 3 dolgot, amit el szeretnél érni. Hogyha szeretnél egy normális autót venni, akkor írd föl. Tudod miért? Hogy legyél őszinte. Nyugodtan írd föl. Szeretném, hogy legyen egy házam. Szeretnék megházasodni. Szeretnék, hogy az unokáim megtérjenek. Írd föl, légy szíves, a 3 célodat, amit szeretnél elérni az életbe. Még van azért egy kis életünk. Nyugodtan írd föl. Most legyél annyira őszinte magaddal, úgy takard el, így takard el, és írd föl a 3 célt, hogy a szomszédod ne lássa. Ne ijedj meg, ő is ugyanazt írja. Írd fel, légy szíves, mi az a 3 célod, amit el akarsz érni. Ugyanis, ha nem írod föl, akkor még annyira se vagy őszinte, hogy önmagadnak fölmerjed írni, Uram, anyagi céljaim vannak. Semmi gond nincs vele. Ha anyagi gondjaid vannak, írd föl. Családi gondjaid vannak, írd föl. És amikor fölírtad ezt a 3 célt, akkor határozd el, hogy az a következő 10 évben ezt a 3 célt fogom követni. Ezért a 3 célért mindent meg fogok tenni. Hajlandó vagyok ezért a célért 10 000 órát investálni. Van egy olyan szabály, hogy ha valaki 10 000 órát investál egy művészetbe, egy tudományba, az egy kimagasló teljesítményt fog azon a területen elérni. Ezért a 3 célért hajlandó vagyok 10 000 órát investálni. Aztán nézd meg majd holnap, hogy az egy jó cél. mit jelent neked a következő éneknek a szövege? Most szeretnék felolvasni egy nagyon régi éneket. És szeretnélek hozzá megkérni és meghívni, most ne énekeljük, hanem hallgassuk meg ennek az éneknek a szövegét. Ennek az éneknek a szövege az az, hogy mindenről lemondok érted. Mindenről lemordok érted, Jézusom, követlek téged. Földiek helyében, hogyha kérem, lelki kincset osztogatsz te nékem. Mindenről lemondok érted, Jézusom. Még ha szenvedek is érted, Jézusom, követlek téged. Nagy kegyelmet bűnöm megbocsátja, lelkem üdvét csak te benned látja. Még ha szenvedek is érted, Jézusom, ha meghalok is érted, Jézusom, követlek téged. Jól tudom, hogy itt minden csak álom. Éltem, te benned megtalálom. Még ha meghalok is érted, Jézusom. Én most itt beszeretném fejezni, itt lezárni. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mit jelent neked, hogy mindenről lemondok érted, Jézusom. Ezt te pontosan tudod, és én is pontosan tudom, hogy nekem miről kellene és kell lemondanom. Ezzel a kérdéssel szeretném befejezni, megköszönni, hogy az odafigyelést, szeretném megköszönni, hogy én tudom, hogy én nagyon sokat provokáltam, hogy ezt elviseltétek szeretetben, és hogy ezzel a kérdéssel, és még van egy 10 percünk, hogyha akinek van kérdése valamilyen témában, az most felteheti. Nem tudom, kinek milyen kérdése merült föl a nap folyamán.
Mivel hogy csak 8 percünk van már az ebédhez, és külön kértek bennünket arra, hogy ott most figyeljünk oda a több csoporttal, ezért azt javaslom, hogy a kérdéseinket írjuk fel, és az esti program után, ami 8:30-kor be fog fejeződni, akkor még egy ilyen ráadást Attilával. Inkább engedjétek meg, hogy ezt a néhány percet, maradj itt Attila, én használjam ki, és elmondjam azt, hogy tulajdonképpen amikor a presbiteri tanáccsal arra gondoltunk, hogy mi legyen ennek az egész hétvégének a konferenciának a témája, akkor egy más előadót javasoltak a bizottsági tagtestvérek. A Sámuelben megállapodtunk, Lehóczi testvérben megállapodtunk, de valaki, most nem akarom mondani a nevét, más valaki volt, de bennem az valahogy nem volt teljesen nyugalom, és nem tudom, hogy így március táján szóba került a gyülekezetünkbe az Attila neve, és abban a pillanatban éreztem, hogy őt kell hívni. Saját szakállamra, ami nincsen, fölvettem vele a kapcsolatot, és ő első szóra igent mondott. Aztán volt áprilisban egy újpesti konzultációnk a vezetőséggel, és ott véglegesítettük ezt a dolgot. Én nem tudom, mit szóltok hozzá, jól tettem-e, vagy sem. Én ezért szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy valahogy ez a döntés felülről jött, nem volt tudatos, és mégis Istentől kaptunk. Nagyon szépen megköszönjük neked ezt a szolgálatot, amiben ilyen gyakorlati módon szóltál hozzánk. Én mindjárt jövök ide, még maradj itt egy kicsit. Mondjam ki ezt a valamit, mert hogy fizetni nem tudunk az előadóknak, elég szegény a presbiteri tanács. De itt Karcak környékén vannak fazekasok, és a Bibliában van is egy ilyen rész, hogy menj a fazekas házában. Hát nem tudom, ezt szeretnénk neked átadni emlékbe, ezt itt Karcak környékén csinálták, a fazekas műhelyből hoztuk, és sok-sok szeretettel adjuk át ennek a hétvégének az emlékére. Talán lesz helye a lakásatokban, de még szeretnék mást is adni. Hogy bár Németországban élsz és nagyszerű missziómunkát végzel, de azért a hazai baptista egyházat ne felejtsd el, a 2011-es évkönyvünket, a baptista kalendáriumot is átadom, és azt a könyvet, amit az előbb hirdettem, Küzdelem a hitért, és így ezekkel emlékez majd el, és nagyon szépen köszönjük. Azzal, hogy az esti előadás végén, akiknek van kérdése, akár szűkebb körben, akkor tudunk. Köszönöm szépen. Most ebédelni fogunk, de engedjétek meg, hogy ebéd előtt már most köszöntsem a mi vendégünket, Burján Tamás testvérünket, a Magyar Biblia Társulatnak a képviselőjét, aki majd a délután folyamán előadónk lesz. Hát szó volt itt reformátusokról, mert ő református lelkész. Gondolom, hogy nem mondtál olyan dolgokat, amiket és nem tudom, hogy Tamás megharagszik-e rám, hogyha elárulok valamit, és ezt nem fogjuk tovább vinni, de Tamás testvérünk azon reformátusok közé tartozik, aki egyetért a bemerítés kérdésével, és ez meg is történt az életében. Egy énekkel zárnánk ezt a mi alkalmunkat. Ez pedig az Úr Jézusról szóló ének, talán megtalálom, a 369-es ének, bocsánat, nem, a 138-as ének, oly szép az ő neve. 138-as számú ének, és miután az orgonista testvérünk becsiholta a készüléket, akkor fennállva, és ezzel zárjuk a mi délelőtti alkalmunkat. És nem tudom, Berecki testvér jelen van-e, nem látom a hátsó sorokat. Valaki jelezze nekem, itt van Berecki testvér, nincs itt. Igen, igen. Akkor viszont majd az ének után Solyom Attila testvér kérem, hogy imádsággal zárja be a délelőtti ülésszakunkat. Oly szép az ő neve.
Istenünk, köszönjük neked ezt a délelőttöt. Köszönjük a sok-sok impulzust, amit adtál testvérünkön keresztül. Te szeretnéd éltetni a mi közösségünket, hogy meglátszódjék az, hogy valóban hatalmad végtelen. Szeretnénk ebben eszközök lenni abban, azzal, azáltal, hogy mi magunk nem tudjuk magunkat nagynak, hanem kicsinek. Szeretnék magunkat átadni és lemondani mind arról, ami akadály annak, hogy te nagy legyél az életünkben, életünk által. Segíts ebben nekünk meglátni és meglépni azokat a lépéseket, amire szükségünk van egyen-egyenként és gyülekezetenként. Még egyszer fogadd a hálánkat ezért is és a testi táplálékért is, ami most következik. Amen.
Már programunk van, de azért jelezném, hogy mikor folytatjuk. Azt mondja, hogy igen, 14 óra 30 perckor, de hogyha lehetne 14 óra 15 perckor, mert Dr. Almási Tibor testvér bejelentkezett, hogy szeretne valamit mondani a férfi konferenciának. Próbáljunk egy 4 órával hamarabb összejönni, hogy ez a műsoron kívül is beleférjen. Köszönöm szépen!